dalt. Úgy kellene egy út. Ki mondja meg, ki tudja már, mindenütt emberek várják. Úgy kellene egy jó szó, úgy kellene egy jó hír. Ki hozza el, ki tudja már, éhesen, szomjasan várják. Jaj, nekünk a helyettünk, a kövek beszélnek. Jaj, nekünk a helyettünk, a kövek beszélnek. Tudd meg hát, hogy szeret az Isten, hidd el hát, hogy szeret az Isten. Ha tudod és hiszed, itt az idő, valaki át az életed. Tudd meg hát, hogy szeret az Isten.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat a két hetente, szerdánként, 18 órától jelentkező műsorunkkal, a Keresőkkel. A Keresők előadója dr. Kerényi Lajos piarista atya. Drága Lajos atyánk, előző alkalommal megnyugtatott bennünket az a jézusi üzenet, hogy akkor is ki tudunk emelkedni a depressziós önmagunkból, ha értékes könyvet olvasunk, a természetben szemléljük az égi szépet. Mégis akadnak nehézségeink. Lajos atya, mit tegyünk, ha kiüresedünk, ha alig vannak építő gondolataink, ha az ösztönvilág összezavar bennünket, függővé tesz? Kérjük okos tanácsaidat. És minden kedves hallgatót is biztatunk azzal, hogy akinek kérdése vagy véleménye van, hívjanak bennünket a 061-374 0904-es telefonszám. És akkor hallgassák sok szeretettel adásunkat.
Én is köszöntöm nagy szeretettel a kedves nagy családot, mert most már azok vagyunk 15.-16. éve. Úgyhogy ezt nem tesszük kirakatba, de biztos, hogy sok lelki, szellemi érték szabadul fel, és egyre többen építjük az Isten országát. Ez a küldetésünk. Mindig ismétlem, lennél szíves segíteni a megváltásban? Keresztény ember, számítok rád, ezt mindig fölcsendül a fülembe, és akkor adom tovább. Ez mindegyikünkre áll. Nem nyívogni kell az életet, hanem építeni. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a csodálatos kérdést. És akkor most kis ismétlés is ugyan, de az ismétlés a tudás anyja, szokták mondani. Fölolvasok egyik könyvemből, hogy boldogságra születtünk, hiszen úgyis az egész témakör, hogy mi a boldogság. És akkor ezzel már olyan sokat foglalkoztunk, és meg fogunk is, mert az Úr Jézus is tudta, hogy ezt kell megvalósítanunk a szívünkbe, családunkba, nemzetünkbe, hogy jól érezzük magunkat. Tehát sokszor volt már szó erről, és akkor olyan gyönyörűen, isteni művészettel meghatározta, hogy az élet minden nehézségében is lehet az ember boldog. 8 boldogságot jelölt meg, és most elkezdtük, de nem is gondoltam volna, hogy alig lehet tovább haladni, mert már az elsőnél vagyunk, de mióta, ami úgy szól, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Ezben a kis könyvemben dolgoztam föl. Hallgassuk meg, hogy hogyan is van az a kérdés, amit Veronika itt a művész ilyen fölvázolt, tehát, hogy tudás, aztán hit. Jobb, ha olvasom, boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Jézus a szegény, jó akaratú embereket mondja boldogoknak, akik mernek nagy táblatokban gondolkodni, keresik az igazságot, hitüket tényekkel és tudománnyal is szeretnék megalapozni, ám mégsem fuvalkodnak fel a tudások miatt, nem emelik önmagukat valamilyen gőgös magaslatra. Kik is azok a boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, akik alázattal járulnak a természet titkaihoz, és úgy igyekeznek megtalálni, feltárni ezeket, csak bekopogtatni a természet fölötti szépségekbe. Nemrég olvastam egy cikket arról, hogy bizony Darwin is tévedhetett. Napjainkra egyre több tudós és filozófus, majdnem a 70%-uk elkezdett kidolgozni egy alternatívát a modern darwinizmussal szemben, amely intelligens tervezés néven vált ismerté. Ugye, mert a marxizmus, az ateizmus, akkor a szabadkőművesség filozófiája is mind arról szólnak, hogy nem tervezték. Ez lett. Tehát itt a nagy hiba. Folytatom, Isten a hatalmas titkok megsejtésével egyre inkább alázatossá teszi a tudósokat. Darwin még azt állította, most figyeljünk, hogy a természetes szelekció, szétválasztódás, tervező nélkül is megmagyarázza a tervezettség látszatát. Ez így bizony nem igaz. Megbeszéltem én ezt már természettudósokkal, sokszor idézem őket. Ez így bizony nem igaz. A tudósok többsége mára az intelligens tervezés elméletét vallja, és az intelligens tervező nem más, mint ő, a nagy valóság, ami teremtőnk. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert a megismerésben csodálatos módon jutnak egyre tovább, és egyre magasabbra. Egy picit tekintsünk magunkba, hogy mi ilyen téren boldogok vagyunk-e. Mennyit és mit olvasol? Van-e és mi az érdeklődési köröd? Lajos atya, Veronika, Miklós, meg ti drága hallgatók, és amit mind mélyebben szeretnél, bocsánat, van-e valami számodra izgalmas, ami lekötés, amit mind mélyebben szeretnél megismerni? Vagy unod az életet? Malmozol egész nap, és mindenféle buta gondolat jut az eszedbe? Jársz esetleg könyvtárba? Az internetet okosan használod-e? Azt keresed-e ott, ami a tudásodat, műveltségedet gyarapítja, ami az összefüggéseket észrevételi tanítja, vagy csak ostoba bulvár lapokat lapozgatsz, pletykákra és szaftos botrányokra kattintgatsz rá a világhálón? Tudsz-e gyermek ilyen alázatos lenni? Milyen sokan áldozatai lesznek a internetnek, ugye ezzel a szemérmetlen képanyagával, mert ha kap valami ilyenféle gépet, akár már a gyerek, és akkor mindjárt kikopogja, ugye, hogy hogy is van ez, mi a neve ennek a trágárságnak?
Porno.
Ja, porno. És akkor nézi, és tönkre megy. És az ismeret anyagából nagy értékek kimaradnak, és jönnek ezek a minden tönkretevők. Tovább olvasom. Legyen szellemi, intellektuális érdeklődésed, Lajos atya. Akarja világról ma többet tudni, mint tegnap tudtál. s vágyakoz arra, hogy holnap bölcsebb légy, mint ma. Frany Tamás idézem, a nagy magyar kincseté, ugye agykutatót. Sajnos a mai fiatalok egyre önzőbbek, írja a tudós, a professzor. Apró örömökkel rövid távon próbálják biztosítani a boldogságukat, és nem veszik észre, hogy ezek nem teszik őket tartósan boldoggá. Döbbenetes szavak jönnek. A számítógépes játékok virtuális valóságában felnőtt emberekben, a plázák vándoraiban, az elmagányosodott és céltalan fogyasztókból álló arctalan tömegben előbb-utóbb előjönnek a legkegyetlenebb emberi tulajdonságok. Mély lélektani tudással is rendelkezik, még hát az agykutató nagyon sok mindent tud következtetni azokból az eredményekből, amiket az agyba fölfölöz. Tehát előjönnek a legkegyetlenebb emberi tulajdonságok. Tessék körülnézni, háborúk, bosszúállás, harag, gyűlölködés, otthon, arcvágások, szekrény vagy ajtó bevágások, újra csak ezt mondani. Az önzetlenséget, az alázatosságot leginkább példamutatással kellene megpróbálni visszacsempészni az emberi társadalom legjobban megbecsült értékei közé, fejtegeti a tudós. Hiszem, írom én, hogy ez nem csak a túlélésünk, hanem egyben boldogságunk titka is. Van egy nagyon érdekes görög történelmi hagyaték. Nagy értéket hordoztak a görögök, a rómaiak. Aztán őket is tönkretette a evilág, olcsó minden vacska, az ösztönök. És akkor dekadencia kezdett lenni. Ez azt jelenti, hogy az értékek kimaradnak, és ilyen pornó dolgok jöttek elő, és tudták a görög bölcselők, hogy ez így nem mehet tovább, mert akkor a tiszta erkölcs, mely a megvész, Róma ledős rabigába görbed, mondá Berzsenyi, tehát tönkre megy akkor minden. És akkor megtiltották jó tanáccsal, hogy ne nézzenek ilyetén színi előadásokat, ami hazugság, ami könnyű vérűség, stb., hanem a kalokagatia előadásokat elő és filmeket, nem jó volt film, hanem színi előadásokat játszottak és mutattak a népnek. Ez azt jelenti, hogy kalosz jó, agathos szép. És akkor, ha valaki ezeket ilyet néz, ő is jobb és szebb lesz. Ha agresszív dolgokat néz, ami most is megy a filmekben, néha megnézem gyors átfutással a tévé előad, hát én magam megijedek, nagy vadállatok, és rohannak és kiabálnak, akiket ezek roha, vagy megtámadnak. Hát borzalmas, és akkor az ember nyugtalanabb, és így mondják a lélekismerők, hogy ezek, akik ilyet sokat néznek, azok pszichésen tönkre mennek, félelmi komplexusaik lesznek, és ők maguk is agresszívokká válnak.
Lajos, hogyha sokan említik azt, hogy a tudás és a hit szembeállnak egymással, de hogy igaz-e, hogy ez a tudás és a hit szembeállhatnak egymással? És hát ami a témaválasztásod volt, ez a boldogság, ami viszont ehhez hozzátartozik.
Igen. Hát itt ugye ebből érdekes pár mondatban, hogy azt olvastam, hogy a intelligens tervezésnél, mindjárt ránézek, és talán meg is találom. Hogy boldogok vagyunk-e ilyen téren, mennyit és mit olvasol, van-e és mi az érdeklődési köröd, tehát mi az, ami leköt téged? Mit is kérdeztél pontosan?
Hát, hogy igaz-e, hogy a tudás és a hit szembe állnak egymással?
Hát ebből láthattuk azt, hogy a jó akaratú, ugye, és a természeti világban természetes és fejlődő emberke egyáltalán nem mondjuk aggódik amiatt, hogy ő most természeti adottságokat lát, vagy pedig természetben még nem megmagyarázható tudományok által esemény jut eléje, és ezt hitével elfogadja. Szoktam mondani a beszélgetéseknél, gyerekekkel, felnőttekkel, és mikor ilyen téma jön, hogy most elbeszélgettünk egy csomó dolgot, és annyi mindent tetszett mondani nekem. Én is annyi mindent mondtam, és elhittük egymásnak. Miért hittük el? Mert bízunk egymásba. Tehát a bizalom alapvetően fontos arra, hogy az ember fejlődjön, és érzi, hogy mit fogadjon el, és fogadhat el, és mit nem, mert minden nem ismert dolognál valaki háttérben van, ahogy olvastuk. Ő a nagy valóság, a mi teremtőnk. Tehát azt sokszor elmondtam, ugye, hogy Védőszentem 9. Szent Lajos francia király, 13. század, és akkor elmentek hozzá, néhány férfi fölkereste, fogadta őket, és akkor, na mi az óhajuk? Fenség, itt az egyik kápolnába, mégis mondták, melyik rő utcában van, azt mondja, amikor a pap átváltoztatja az ostját Jézus testévé, és fölmutatja, mögötte ott látható Jézus emberi alakban. És akkor a király mondta, jó, hát ez így van. Nem hiszi el? Hát én elhiszem. Jöjjön, nézze meg. Nem megyek. Hát mégse hiszi el. Olyan csacsik vagytok. Ha ott lennék, becsuknám a szememet, hogy ne lássam, hogy a hitért járó jutalmat elneveszítsem. Mert mondta Jézus, hogy boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. Tehát a hit igazából kegyelem, de természetes hát alapokra tud csak rá nyugodni, és a természetes alapok azok, akik egyrészt ugye az Isten kegyelme, még akik megbízható emberek. De ez a válaszom.
Igen. És Lajos, hogy a szóba került az elbeszélésben a világnézet. Mi is az a világnézet?
Nagyon jó dolog. Itt van egy másik könyvem, az életem első könyve. Elég sok adódott, hála Isten. Ez a hitünk és életünk a 70-es években. Olvasom, azt mondja, vannak, akik e világ erőjén kívül egy másik, magasabb rendű világ erőit is igénybe akarják venni, hogy az emberiség problémáit megoldják. Ezek a vallásos emberek. Meggyőződésük, hogy az emberi élet eseményei mögött valaki található, akitől minden függ, az ember is. A különböző vallások követői szerint ez a valaki ad választ életünk nagy kérdéseire. Ő tudja megoldani az emberi élet problémáit. Hadd mondjam el, nincs itt a könyve, de lehet, hogy majd előkerül, mik az emberi élet nagy problémái, amire keresünk a választ, hogy viszont azt mondja, hogy Honnan jöttem, ember, hová megyek? Életemnek mi a célja? Mindig van cél. Nagy baj, ha a cél eltűnik az életemből. További kérdések. Miért a sok bűn? Miért a sok szenvedés? Hát látjuk most is, ugye? Miért a halál? Folytatódik az élet? Ki az a nagy intelligencia? Milyen intelligencia az, amelyik ezt a világot csodálatos módon összehozta, megalkotta, összefüggéseit káprázatos módon? Hát ugye itt nem az emberi épületekre van szó, abban is van sok minden szép, de hanem olyan összefüggésekről, amelyek így természetfölöttiek. Na, olvasom tovább, azt mondja, a legtöbb gyermek szülei világnézetét követi. Előbb-utóbb azonban eljut abba az életkorba, amikor fölmerülnek előtte az élet nagy kérdései, amit most elmondtam. Ilyenkor természetesen megkérdőjelezi szülei világnézetét. Kedves szülők, biztos eszetekbe jut a kamasz gyerekeknek az a vázadása. Én is, mint ugye, hittanár gyerekekkel rengeteget foglalkozom. És hát akkor nem kell kétségbe esni, hogy keres meg lázad. Ilyenkor természetesen megkérdőjelezi szülei világnézetét, maga kezd keresni, hogy ezután már önállóan foglaljon állást és döntsön. Ebben a keresésben és döntésben akar segítségedre lenni ez a könyv, írtam, a keresztény hit és az élet bemutatásával. Mi a világnézet? Ezt tetszettek kérdezni, ugye, hogy a meghatározása. A világnézet az embert körülvevő világról és annak jelenségeiről alkotott nézeteink rendszerezett összessége, amelyek alapján az embereket izgató kérdésekre felelünk. Embereket izgató kérdésekre próbálunk felelni. Tehát a világnézet az én véleményem mindenféléről. Mi a vélemény a holdról, csillagokról, akkor a atomokról, akkor az emberi életről, akkor a bűnről és a többi. És lassan ezeket kialakítjuk, de sokat változtatunk. Tovább olvasom. Az emberek világnézetüknek megfelelően válaszolnak az élet nagy kérdéseire. Sokan vannak azonban olyanok, akiknek még nincs kialakult világnézetük. Ezek vagy keresik a választ, vagy megpróbálják félretenni a szerintük megválaszolhatatlan kérdéseket. A vallásos emberek szerint az emberi élet eseményei mögött föltétlen található valaki, a nagy valaki. Nála találjuk meg a végső megoldásokat. Aztán Paul Bourget-tól van benne egy idézet. Az embernek úgy kell élnie, amint gondolkodik, mert másként előbb vagy utóbb úgy fog gondolkodni, amint él. Hát ez egy ilyen fordulatos valami.
Igen, és akkor ezzel a fordulatos kis valamivel kérem Miklós, hogy akkor az előkészített dalt akkor hallgassuk meg, és akkor innét folytatjuk az előadást.
Egykor úgy gondoltam, szabad vagyok, nem kötnek dúsba, mint a hűs hajnal szél. Szabadon úgy indultam útra, nem volt úr, nem volt törvény, nem volt ég fölöttem. Szabad voltam, mégis egy nap szolga lettem. Fogjul ejtett a föld, magához láncolt bűneimmel, teher volt már a lét, sötétség játszott életemmel. Csakkor eljött ki, átemelt a bűn tengerét. Ha te is rab vagy, hívj
hír, egy hang a szívre tekint.
Igen, ő az Úr, egyedül ő a fényes nap. Nem vagy szolga már, és nem vagy többé rab. Igen, az Úr, az Úr, a szabadság. Időn és határokon túl feltámadt és légy az Úr, minden szívem telé.
Sokan tévednek el, kik hisznek minden ékes szónak, de mondd a szó, mennyit ér, ha végül Úr szélére dobnak. Repülnél tán az ég felé, de nézd, helyben állsz. Észrevétlen útvesztőben rég körbejársz.
Igen, ő az Úr, egyedül ő a fényes nap. Nem vagy szolga már, és nem vagy többé rab. Igen, az Úr, az Úr, a szabadság. Időn és határokon túl feltámadt Jézus légy az Úr, minden szívem telé.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Signumtól hallottuk, ő az Úr. És nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, akik most kapcsolódnak be adásunkba. Önök továbbra is a Keresők című műsort hallgatják, benne Kerényi Lajos atya elmélkedését az embertitkáról. Lajos atya a műsorunk első felében boldogságról elmélkedett, ami már egy korábbi témaválasztás is volt, és akkor ehhez kapcsolódóan beszélgettünk arról, hogy a tudás és a hit, és azok hogyan állnak egymás mellett, egymással szembe, és hogy a világnézetünk, amit az embert körülvevő világ alapján állítunk össze, a véleményeink összességéből alakul ki a világnézet. És Lajos atya, ehhez kapcsolódóan szeretném még azt kérdezni, hogy mi történik, amikor a szellemi készletekből kihagyják a lelket?
Nagyon köszönöm a kérdést. Megint egy könyvem bevezetőjéről kezdem el a választ. Tanuljunk megünnepelni. Szent Exüperi kis hercegének rókája, bizonyára, mivel tegségünkhöz hozzá tartozik, hogy ismerjük ezt a szellemes írót, Róka egy alkalommal ezt mondta a kis hercegnek: mindig mondd meg előre, mikor jössz, és én díszbe öltöztetem a szívemet. Tudod, szükség van bizonyos szertartásokra is. Mi az, hogy szertartás? Mi az, hogy ünnep? Kérdezze a kis herceg. Az is olyas valami, amit alaposan elfelejtettek, mondta Róka. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik. Az egyik óra különböző a másiktól. Sajnos, írom tovább, általános jelenség világszerte az ünnepek válsága. Érvényes a megállapítás a világ és a vallási ünnepekre egyaránt. Nagy mondat, üresedési folyamat ez, ahogy különböző fórumokon fogalmazzák. A vallási ünnepeknek kettős célja van, most tessék figyelni: egyrészt megmutatni az embereknek az értékvilágot, magát, Istent, hogy őt szemlélve tisztuljunk, nemesedjünk, kiengesztelődjünk és önmagunkra találjunk. A vallási ünnepek és szertartások hivatottak átadni a résztvevőknek, figyeljünk, Isten szeretetének gyümölcseit, felemelő, megszentelő, vigasztaló, erőt adó ajándékait, és természetesen a válaszokat a lét kérdéseire. Aztán következő gondolat a liturgia kialakulása. Nagyon figyeljünk, hát keresztények vagyunk, és ha nem vagyunk, akkor ezeket a gondolatokat jó alaposan átgondolva, hát ha megkapjuk a kegyelmet, hogy Krisztus szerint kezdjünk gondolkodni a létről. Az Anya Szentegyház liturgiája akkor keletkezett, amikor Jézus itt a földön bemutatta helyettünk a mi nevünkben az egyetlen igazi, méltó Isten tiszteletet. Ez egy kicsit mély teológia, de hát győzzük mi ezt, ezeket már földolgozni. Ez az ő Isten emberi élete és élet áldozata volt. Ezt az életet tovább kívánta folytatni a földön, mennybe menetele után is. Nem csak a megigazultak lelkében, hanem az Anya Szentegyház életében. Úgy kívánta, hogy legyen egy külső keret, amelyben az ő misztikus élete, az ő misztériumai tovább folytatódnak. Guardini, nagyszerű századi, vagy 200 évvel ezelőtti szentbencés tudós mondja, ne csak a megigazultak lelkében, hanem látható, érzékelhető formákba, színekbe, hangokba, mozdulatokba öltözködjék, helyben és időben lejátszódjék az Jézus misztikus élete. Ez az ő akarata, de egyúttal az ember igénye is, a lélek és test szubstanciális egységének szükségszerű következménye. Most a 10. Szent Pius 1900-as évek elején uralkodott, Mediator Dei enciklikájából való ez mondat, külsőnek is kell lenni az Isten tiszteletnek, mert így követeli az emberi természet, mely testből és lélekből áll. A belső életet tehát az ember szükségszerűen külső jelekkel, mozdulatokkal is kifejezi. Mivel azonban az isteni élet magasabb szintű vonal, mondja Guardini, mint az, amelyhez a közönséges valóság alkalmat és eszközt nyújt, azért a liturgia a megfelelő módokat és alakokat abból a körből meríti, amelyben legmegközelítőbben megtalálja, vagyis a művészetből. Ezért áll a liturgia legszebb, legművészebb elemekből, és az egyház, amikor tényleg igazi képviselőben kerüli a gicset, vagy az, ami nem művészi. Három díszsel kell ékeskedni a minden liturgikus cselekménynek, szentség díszével, amely irtózik minden profán behatástól, aztán a külső formák előkelőségével, amelyben minden komoly és tiszta művészetnek részt kell vennie, végül az egyetemesség ékességével. Súlyosan tévednek a szent liturgia fogalmát illetően azok, akik nem látnak benne más, mint az Isten megillető tiszteletnek érzékelhető külső formáit, puszta díszt vagy szabályok és elvírások foglalatát. Itt van aztán a nagy kísértés, hogy ezekből a ilyetén szimbólumokból kiszedi a lelket, a természet fölött tőle utaló szépségeket, és akkor csak marad a külső forma. Eléri a célját a szent liturgia napjainkban, olyan a szent cselekményeken résztvevők, mindannyian ugye járunk misére, liturgikus cselekményekre. Az ünneplők egy-egy szent mise vagy szentség kiszolgáltatása alatt megsejtik-e az élő Istent? Végbe megy a lelkükben valamely katarzis megtisztulás? Olyan a szent megtapasztalásától megnemesedve, kicsinyes, bűnös világukból felemelkedve, kételyeikre választ kapva térnek-e haza? És ezek a gyönyörű gondolatok megihlették Pilinszky Jánost is. Hát nagyon büszkék lehetünk magyarok erre a óriási költőre. Most egy csodálatos, szép, mondjuk cikket vagy írás jelentetett meg a régi új emberbe. Példa. A karácsony úgy érkezik meg minden eszendőben, mint maga a decemberi hónap, havával és téli gondjaival, költészetével. Akár a telet, mintha az ünnepeket is elegendő volna rábíznunk a csillagok járására, hogy a nagy égi mechanizmus engedelmesen évről évre meghozza számunkra. De ez nem így van. Az ünnep nem csak ránk köszönt, az ünnepet ki is kell érdemelnünk, és meg kell valósítanunk, meg kell élnünk. Most figyeljünk, annak, akinek az ünnepet már csak az idő körforgása hozza meg, annak számára lassan kihűl a karácsony melege, kiürül jelentése, míg végül kínos teherré válik. Ugye az ateista embernek mit jelent? Többször kérdeztem emberkéktől, és mondja, hogy hát jókat eszünk, kipihenjük magunkat, elmegyünk kirándulni. Magasabb eszme nincs. Azt mondja, az ember kivételes lény, pillanatról pillanatra rászabott életét, azt, amitől percre se tud megszabadulni, pillanatról pillanatra kell megtalálnia. Életünket terhes és fölemelő ellentmondásának egyik legszebb diadala a valóban megtalált ünnep. Most figyeljünk, azt jelenti, hogy a gépieset, a közönyöset, a mereven ránk szabottat sikerül szabadsággá, értelemmé, szépségé emelnünk. A valódi ünnep az idő és az öröklét érintkezése. Mert ugye ezeknek a szimbólumoknak a természet fölött itt kell valami módon érzékelhetővé tenni, szépségé. Pillanatra tart ezek, azt mondja, igen, a valódi ünnep, ezek érintkezése, igaz, csak néha pillanatra tarthat órákra vagy pillanatokra, de enélkül a pillanat nélkül puszta körforgásba merül vissza naptárunk. És ugyanez áll a szeretetre is, ugye? Két ember között nem az az igazi szeretet, hogy állandóan szeretlek, szeretlek, és akkor, hanem a tettekkel kell megmutatni, és néha előjönnek ezek a csodálatos pillanatok, ahol az idő és az örök lét érintkeznek. Csodálatos. Így fejezi be, amikor kihagy az ünnepből a megemelő többlet. Szeretetből, mindenből. Ebben valami mélyebb és alapvető baj árulja el magát. Egész hitünket, annak mélységét, forrását kell megvizsgálnunk. Harcba kell szállnunk azért, ami elveszett, hogy a járulékos elemek nyomasztó romhalmaza alól ismét kiszabadítsuk a lényeget. Az emberi időnek isteni jelentését. Ehhez ismét egész hit kell. A tét nem kevesebb, vissza tudunk-e találni a valódi evangéliumi hit és szeretet vonzásába, vagy mind kilátástalanabbul messze sodrodunk tőle, kiüresedünk, életünk monoton körforgásá válik. Egyedül ez a tengely emelheti az öröklét jelképévé, a mennyei körök előképévé. Nagyon mély Pilinszky. Most itt abba kell hagynunk, abba is hagyjuk, de folytatjuk, mert annyi szép mélység van még ezekben a gondolatokból. Úgyhogy két hét múlva folytatjuk, készüljünk rá, jó? Aztán mélyüljünk, szépüljünk, legyünk egyre természet fölöttibbek, és egyre több szeretetet sugárzók. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Na Jézus Atya, nagyon szépen köszönjük a ma esti gondolatokat. Miklósnak nagyon szépen köszönöm a technikai támogatást, és minden kedves hallgatónak, hogy ma este is velünk voltak és hallgattak bennünket, és akkor, ahogy Lajos atya említette, 2 hét múlva szerdán 18 órától újra sok szeretettel várunk mindenkit, és innét folytatjuk az elmélkedést.
És én is megköszönöm a drága munkatársaimnak ezt a együtt dobogó szíveket, mert van jó így együtt lenni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.